vivrai del lavoro delle tue mani. Sarai felice e godrai d'ogni bene.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. 4 héten át üléseztek a ferencesek, nagykáptalant tartottak Assisiben, június 6-án ért véget. Tisztújításra egybekötött gyűlése volt ez a világ közel 14 ezer ferencesének. Dobszai Benedeket kérdezem, magyar tartományfőnököt, hogy mi a summázata ennek a hosszú tanácskozásnak.
Kettesben.
Rend nagykáptalanja, a rend legfőbb döntéshozó fóruma. Igazából azon túl, hogy itt választjuk meg a rendnek a legfőbb vezetését, itt van lehetőség arra, hogy a rend szabályzatában módosításokat végezzünk, illetve hogy megvizsgáljuk az elmúlt éveket és tervezzünk az elkövetkezendő évekre. Ilyen nagykáptalant a rendben 6 évente tartunk. Nagyon érdekes, hogy kezdetek óta, Szent Ferenc óta mindig pünkösdhöz kapcsolódik a káptalan, ezért nem véletlen, hogy most is ebbe a 4 hétbe pont beleesik pünkösd ünnepe. 4 hét nagyon hosszú, nyilvánvalóan főleg olyan provinciák számára, akik komoly intézményrendszerrel, sok testvérrel élnek, ott bizony nagyon nagy kiesés is ez a 4 hét. Mégis az a rendnek a szándéka ezzel, hogy ne csak úgy túlessünk a választásokon, és éppen csak rá pillantsunk a rendnek az életére, hanem kicsit nagyon mélységben tudjuk megvizsgálni az életünket és tervezni a jövőt. Sokféle előkészítő munkája volt ennek a káptalannak, előzetes dokumentumok, melyeket megtárgyaltak a provinciák, és utána módosításokat vagy javaslatokat nyújtottak be, vagy éppen ezeken a provinciális tartományfőnöki konferenciákon is volt erről szó, hogy hogyan tovább. Nyilvánvalóan Ferenc pápának a mostani tevékenysége az, ez egy felkiáltó jel, tehát ez sokszor megemlegetik a rendben, hogy most ehhez kellene igazítanunk a rendünk életét. Ugyanakkor az elmúlt években volt néhány olyan nem túl szerencsés esemény a rendben, amely megint csak elgondolkodtatta a rend egészét, hogy hogyan kellene tovább menni, akár gazdálkodás, akár szegénység kérdésében, akár bizonyos ügyek intézésének a kérdésében, vagy annak a viszonyában, hogy a rendtartományok és a rend egészen hogyan viszonyuljon egymáshoz. Előkerült a karizmatikus és adminisztratív vezetés kérdése, tehát hogy egyrésztről nagyon szükséges, hogy a rendnek legyen egy karizmatikus, lendületes, lelkesítő vezetése, és legyen mellette egy olyan apparátus, aki viszont a mindennapi apró munkát elvégzi, és hogy ennek a kettőnek milyennek neki lenni a viszonyának. Nagykáptalan először is azt gondolom, hogy leginkább a találkozásra való lehetőség, nem feltétlenül az a munka a legfontosabb, ami ott történik, hanem valóban egyfajta rátekintés a rend teljes egészére, annak sokszínűségére, a gondok hasonlóságaira és különbözőségeire. Azt gondolom, hogy mindezzel együtt elég hosszú ez a 4 hét, talán kicsit hosszabb is, mint ami szükséges, de mindenképp egy fontos része, hogy az elején visszatekintsünk az elmúlt 6 esztendőre, hiszen hogy megválasszuk a rendnek az új vezetőségét, illetve az, hogy valamiképpen előre is tekintsünk, rendi törvénykezésben akár új szabályokat bevezessünk, vagy éppen olyan javaslatokat fogalmazzon meg a káptalan a következő vezetésnek, ami a rendet előre viszi, ami valamiképpen egyfajta üzenet is tud lenni a jövő számára, vagy akár a korunk egyháza vagy világa számára.
Újra választották az amerikai eddigi minisztergenerálist, aki 2 évig vezette a rendet, lévén a korábbi generális Rómába került, a pápa közvetlen munkatársa lett a szerzetesi kongregáció élén, és hát a 8 tagú tanácsadó testületben magyar rendtag is helyet kapott Orosz Lóránt személyében. Egyik szeme örül, másik szeme sír ilyenkor a tartományfőnöknek, hogy egy értékes rendtag 6 évre ki lesz vonva egy kicsit a forgalomból hazai értelemben?
Természetesen, nyilván egy megtiszteltetés akár a magyar ferencesség felé is, vagy akár egy jelzés arra vonatkozólag, hogy a magyar ferencesség elég erős ahhoz, hogy tudott adni egy embert a nemzetközi tanácsba. Nyilvánvalóan azért másik oldalról meg hát egy nagyon nagy veszteség, úgymond, mert valóban olyan testvér Lóránt atya, aki munkás, sok feladattal ellátott, sok felelős tisztséget vivő rendtag volt, És hát most 6 évre kikerül itt a rendi, hazai rendi keretből, és hát valóban a nemzetközi tanácsban kap feladatokat, itthon nem is lehet ilyenkor rábízni semmilyen szolgálatot.
De valamilyen módon ellenőrzője, felettese lesz a magyar rendtartománynak is, ugye? Tehát a munkamegosztásban olyan feladatot kap, amellyel kapcsolatban marad továbbra is a magyar rendtartománnyal.
Így van, nyilván jogi szempontból nem felettese ő a magyar tartománynak. Az egyetlen felettese a magyar tartománynak maga a generális, illetve a helyettese. A tanácsoknak, vagy definitoroknak inkább az a feladatuk, hogy egyrészt tanácsolássák el a generálist, illetve valóban egyfajta ilyen területi reprezentációs rendszerben odafigyeltek azokra a területekre, ahonnan jöttek. És hát egyrésztről ez egyfajta könnyebbséget jelentett akár az ügyintézésekben. Másik oldalról valóban a generális felé, amikor a generális egy-egy döntését meghozza, akkor ott a tisztább látás kedvéért tudott tanácsokat adni, egy kicsit vezetni is a generálisnak a látását, vagy döntését, hogy megfelelő és a adott területre hát adekvált jó döntések szülessenek.
Az asszisi tanácskozásnak, együttlétnek milyen kihatása lesz az ott született döntéseknek, vagy megfogalmazott irányelveknek a következő 6 évre a magyar rendtartomány életében?
Az előző káptalan alkalmával 61 határozat, olyan határozat született, amely akár a rend teljes vezetése, akár az egyes rendtartományok számára valamilyen feladatot adott. Most, amikor a káptalan összegyűlt, akkor az volt a káptalani tagok egyik kérése, hogy legyen kevesebb, konkrétabb és megvalósíthatóbb javaslat. Kicsit úgy elvesztünk ezeknek a tengerében az előző években. Így most összesen körülbelül 22 vagy 23 javaslatot szavazott csak meg a káptalan, amelyek 6-7 témakört ölelnek föl. Egyrésztről a rend egésze számára fogalmaznak meg követelményeket, talán kicsit kevésbé a helyi szint számára, hiszen azokat az eddigi rendi dokumentumok, vagy rendi javaslatok, vagy rendi törvénykezés eddig is szabályozta, ott inkább a záró dokumentumban egyfajta hát buzdítást kaptak a tartományok, hogy figyeljenek ezekre jobban oda. Ami kicsit a konkrétabb dolgokat érinti, egyrésztről érződik a rendben, hogy továbbra is egy fontos kérdés, hogy a laikus és klerikus testvérek, tehát a pap szentelést elnyert testvérek és azok, akik nem papként élnek a közösségben, azok hát valóban a még szorosabb közösségben jogokat még inkább hasonló módon gyakorolva élhessenek a közösségben. Ez talán itt Magyarországon kevésbé probléma, de vannak olyan területei a világnak, ahol jobban elválik talán státusban is kicsit a klerikusok és a laikusoknak a helyzete. Azután egy nagyon fontos kérdéskör, amelyek a szegénységre vonatkozik, hogy a szegényekhez való jobb odafordulást nem csak erre buzdít a rendi tanács, vagy a nagykáptalan, hanem hogy ehhez akár kapjanak még ötleteket, az egyes rendtartományok szülessenek még konkrétabb döntések, hát erre azért volt egy-két javaslat. Szintén hasonló módon a rend számára egy nagyon fontos kérdéskör a korunk ökológiai problémái és erre való válaszadás, hiszen azért Szent Ferencet úgy ismerjük, mint a természetnek, a teremtett világnak a tisztelőjét és szeretőjét a teremtő miatt, úgyhogy emiatt is hát itt is megfogalmazódtak különböző ajánlások, javaslatok. Nagyon fontos terület a rendi gazdálkodás, annak a tisztasága, transzparenciája, ezzel kapcsolatban is születtek újabb és újabb határozatok, ajánlások. Magának a rendi alapdokumentumnak, a rendi statútumnak is egy-két cikkeit változtatni kellett, tehát itt is azért ez a mindennapi életre kihat a rendtartományok szintjén is, de épp így a más vallási közösségekkel való dialógusban is születtek ajánlások, arra való buzdítás. Úgyhogy elég sokrétű az a kör, amiről beszélgettünk. Talán még ami nagyon fontos lehet, hogy a rendi növendékképzés, illetve az úgynevezett folyamatos továbbképzés, vagy élethosszig való tanulás, vagy formáció, ebben elég konkrét határozatok is születtek, akár hogy a rendnek a nagy egyetemei hogyan működjenek a jövőben, elsősorban a Antoniánum, vagyis a rendnek a római egyeteme, vagy éppen ugyanígy, hogy a rendtartományokban egy-egy házi káptalanul, egy-egy házi gyűlésen hogyan foglalkozzunk még inkább lelki dolgokkal, és hát így, mint ilyen, hogyan neveljük saját magunkat egy egész életen keresztül.
sorgere oltre la morte, nello splendore dei cieli, il giorno senza tramonto.
Hogyan megy át a magyar rendtartomány tagjai látókörébe mindaz, amelyet most ott végighallgatott, megtanult a provinciális? Lesz egy kis házi káptalan tájékoztatás alkalom?
Minden káptalan végén megjelenik egy-egy dokumentum. Ez a dokumentum két részből áll. Egy részről egy buzdító rész, ez a úgynevezett káptalani záró dokumentum, és a mandátumok vagy határozatok, amely pedig szépen felsorolja azokat a határozatokat, amelyeket megfogalmazva megszavazott a káptalan. Most nyilvánvalóan az első egy-két hét még arról szól majd, hogy ezt Rómában a rendnek a vezetésének végső formába kell hozni, hiszen három hivatalos nyelven kell, hogy ez megjelenjen, angolul, olaszul és spanyolul. És ha ez elkészül, akkor lehet elkezdeni a magyar fordítását. Nyilván utána ezt minden testvér kézbe kapja. És valóban a következő éveknek az a feladata, hogy a káptalan záró dokumentumát valahogy együtt olvassák a testvérek, akár egy-egy rendházi gyűlésen erről beszélgessenek. A javaslatokból pedig ki kell szedni azokat, amelyek ránk konkrétan vonatkoznak, és az pedig a provinciálisnak, a tartományfőnöknek a dolga, hogy azt keresztül vigye a következő 3 vagy 6 évben a rendtartományoknak az életében.
Vannak a ferences rendnek olyan nemzetközi vagy sajátosan helyhez kötött, de nemzetközi támogatást igénylő projektjei, missziói, amelyek lévén évtizedekig el voltunk zárva a világ vérkeringésétől, még nem igazán honosodtak meg nálunk. Ebben a tekintetben gondolok itt konkrétan a Szentföldi Kusztódia támogatására, esetleg a Szentföldi Kusztódia egy-két magyar rendtaggal való gazdagítására. Van-e ilyen elvárás tőlünk?
A rendnek nyilván egyrészt fontos vállalásai között ott van Szentföld, illetve ott vannak azok a központilag szervezett missziók, vagy olyan úgynevezett nemzetközi házak, amelyekbe csúnyaszóval úgy vadásza össze a generális, vagy azok a testvérek, akikre rá van bízva az adott terület, a munkatársakat, a szolgáló testvéreket. Nyilvánvalóan a rend egészen nagyon nagy szívvel várna ezekbe a központi vállalásokba magyar testvért is, akár Szentföldre, akár misszióba, akár a rend nemzetközi központjába, a kúriára, akár a úgynevezett nemzetközi házakba, Isztambulba, vagy Brüsszelbe, vagy más helyre, ahol valamiképpen a dialógusnak a helyét próbálják kiépíteni. Nyilvánvalóan ezek után minden provincia hát maga megpróbál valahogy erre válaszolni. Elvárás felénk is van, ez nem azt jelenti mondjuk, hogy a generális elém állt és azt mondta, hogy már pedig holnapig adjak valakit, de azt egészen egyértelműen megfogalmazták, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a rend a misszióba, vagy a mi rendtartományunk is misszióba valakit adjon. Jelenleg is egyébként ad a rendtartomány nemzetközi szolgálatra testvért, egyrészt ugye a Lorán testvért, aki definitor tanácsos lett, másrészt pedig a rendnek a központi egyetemén az Antoniánumon tanít egy rendtársunk, Otto atya. Tehát most is azért két embert úgymond beadtunk már a közösbe. A magyar tartománynak van is ilyen gondolata, hogy misszióba engedjünk testvért, van konkrétan ötlet is, vagy jelentkező, aki szívesen menne. Hozzáteszem azt azért, hogy a mi tartományunknak a kárpátaljai vállalása azért az, ha nem is egy klasszikus misszió, de nagyon közel áll a misszióknak a szelleméhez, ahol ugye 4 embert adtunk ki. Most úgy tűnik, hogy a következő esztendőtől, pontosan azért, hogy ez a missziós gondolat, ez növekedjen a rendtársak között, a növendékeinket elkezdjük legalább egy rövid tapasztalatszerzésre misszióba küldeni. Ez jövő évben konkrétan azt jelenti, hogy egy testvérünk egy hónapra kerül Brazíliába, egy másik testvérünk pedig fél évre Perúba. Ez utóbbi testvérünk komolyan gondolkodik is egyébként a missziós hivatáson, tehát nyugodtan lehet, hogy őt hosszabb távon vagy szentelés után, ha már ő benne is megérik a gondolat, illetve hogyha már megfelelő módon ki is tanulta a szakmát, vagy hát az első tapasztalatszerzéseken túl van, akkor lehet, hogy ő például az a testvér lesz, akit a rend egésze számára a misszióknak oda tudunk adni. Nyilván Szentföld egy speciális helyzet, hiszen ez nem klasszikus misszió, illetve hát a Szentföld ugye ez egy vegyesebb dolog, hiszen ez nem csak a konkrétan szentföldi szent helyeket jelenti, a szentföldi kusztódia több országot ölel föl, így Libanon, Szíriát, Ciprust, nyilván Izraelt, palesztin területeket, ha jól emlékszem, Jordániába is benyúlnak házaik, tehát ez egy elég vegyes vállalása a rendnek. Most konkrétan egyébként a káptalan során Szentföldi kusztusnak volt egy tájékoztatása a kusztódia helyzetéről, különösen a szíriai eseményekről, illetve a szíriai helyzetről, ahol azért most 15 rendtársunk bent maradt az országban, 3 plébánián. Azt hiszem, hogy az elég jól mutatja az ottani helyzetet, hogy ezekről a testvérekről nagyon keveset tudunk, hiszen annyira nincsen elektromos ellátás, hogy telefonjaikat, számítógépeiket se nagyon tudják tölteni. Ha átjutnak Törökországba véletlenül valahogyan, akkor tudunk velük kapcsolatot teremteni. Bentről Szíriából nagyon kevés hír jön ki. A másik, ami nagyon jól mutatja az ő helyzetüket, hogy az ő templomaik, épületeik egy részét is már elvesztették, lerombolták, szétlőtték, de még mindig valamilyen módon ők talán tudnak olyan helyzetben élni ebben a világban, hogy még mindig vannak működő épületeik, és most már például az ortodox egyháztagjai is ezekbe az épületekbe járnak imádkozni, hiszen az övéiket már elvesztették nagyobb részt. Úgyhogy azért ez a kettő nagyon élesen mutatja az ottani helyzetet. Ott valóban életveszélyben vannak egyébként a rendtársaink. A Szentföldi kusztódia helyzet egyébként abból a szempontból is érdekes, hogy egy nagyon vegyes közeg. Ha jól emlékszem, talán több mint 20 nemzetiség adja, vagy 20 ország adja ott élő testvéreket.
Akik közel 300-an vannak.
Igen, és 30 nyelv körül van az, amit ott használnak. Nyilván van közös hivatalos nyelv, de ha megnézzük a testvéreket, akkor nagyon-nagyon sokféle nyelvűek. Nyilván ide is lehetne adni, meg örülnének, hogyha tudnánk adni rendtársat. A kusztos többször kifejezte, hogy főleg paptestvére lenne szükségük, és főleg olyanra, aki tud angolul.
Vedi la mia miseria, salvami, perché non ho dimenticato la tua luce, difendi la mia causa, riscattami, secondo la tua parola, lontano dagli empi è la salvezza, perché non cercano il tuo volere. Le tue misericordie sono grandi, Signore, secondo i tuoi giudizi fammi vivere. Vedi che amo i tuoi precetti, Signore, secondo la tua grazia dammi vita. La verità è principio della tua parola, resta per sempre ogni sentenza della tua giustizia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Magyar zarándokoknak is nagyon jó lenne, hogyha magyar ferences is ott lenne, akivel összetudnak találkozni valamelyik szent helyen, ez mind nagyon jó lenne. Találkoztak a Szentatyával. Milyen élmény volt, és mit kötött a lelkükre Ferenc pápa a ferenceseknek?
Nyilván ez egy nagyon kedves és baráti találkozó volt. Nem titkolható, hogy Ferenc pápának a személyisége az a ferencességhez nagyon közel áll, nagyon nagy tisztelete van a rendben, akár ha most a káptalant végignézem, apostoli buzdításának sorai számtalanszor refrénszerűen tértek vissza, akár a záró dokumentumba is került bele ebből. Tehát biztos, hogy egy nagyon-nagyon fontos alap. Egyfajta fölhívás az ő személyisége, arra, hogy mi is térjünk vissza azokhoz a gyökerekhez, amelyeket talán ő néha jobban is érzékel, mint mi magunk. Ez a találkozó az nagyon szép volt, nem volt egy hosszú, kb. Félórás találkozó volt, elején a generális atya köszöntötte őt néhány szóval, majd ő egy kb. Két oldalas buzdítást olvasott föl, amelyben egyrészről buzdított minket a hivatásunknak a gyökereire, egyrészt a testvéri életnek az építésére, szerezzük vissza a bizalmat egymásban, ez egy nagyon fontos mondata volt, vagy éppen a kisebb testvériségre, a minoritásnak a megélésére, akár amikor itt azt mondta, hogy hát, hogy ha mi nem tudjuk jól kezelni a javainkat olyan szempontból, hogy akár megszabadulni tőlük, akkor majd a Jóisten fog minket kivetkeztetni ezekből. De épp így szép volt, ahogy beszélt arról, hogy Isten népe mennyire szereti a ferenceseket, és hogy ezt mennyire meg kéne becsülnünk, ezt a bizalmat, és nem elvesztegetni. Nagyon sok részlete megjelent ennek az írásnak, vagy beszédnek magyarul is. Most már egyébként a teljes szöveg is megvan magyar fordításban. Én azt gondolom, hogy egy nagyon barátságos, közvetlen, körülbelül 10 perces beszédet mondott. Majd ezt követően a világról ott oda sereg lett, minden ferences vezetővel külön-külön kezet fogott, egy-két szót lehetett szólni. A generális mindenkit bemutatott külön, és hát utána pedig egy csoportkép készült. Azt gondolom, hogy egy nagyon szép találkozás volt.
Beato l'uomo che teme il Signore.
E che cammina nelle sue
vie. Vivrai del lavoro delle tue mani. Sarai felice, godrai d'ogni bene.
I tuoi figli come virgolti d'ulivo, intorno alla tua mensa.
Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme per tutti i giorni della tua vita.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Voltak vagy 120-an hivatalos résztvevői ennek a káptalannak, hány országból?
128 szavazóképes testvér volt jelen a rend összes tartományából. Ezt nehéz megmondani, hogy hány országból, hiszen vannak olyan országok, ahol 2-3 vagy még több tartomány van, és van olyan provincia, például a Nairobi provincia, amely pedig 8 országot fed le. Tehát azt lehet mondani, hogy igazából tulajdonképpen a világ teljes egészét képviseltük. Itt Európában egy-két ország van, ahol nem nagyon van jelen ferencesség, skandináv világban például, de Dél-Amerika, Közép-Amerika, Észak-Amerika, ott mindenhol vannak. Afrika országainak nagy részében azért, vagy jó részében van valamiféle jelenlét. Ázsiában is nagyon komoly jelenléte van a rendnek, nyilván ausztrál területeken is. Nagyon érdekes volt egyébként, hogy talán amikor így a bajban lévő országokról gondolunk, vagy amikor ferencesség és nehézség, akkor talán még leginkább rögtön Szentföld jut eszünkbe, de hát azért jó tudni azt, hogy nem könnyű az élet Indonéziában is. Új-Guineában, Pápua-Új-Guineában, bizony-bizony ott vagyunk Kína és Kína közelében, az is egy nagyon bonyolult terület. Ott van India és Pakisztán. Pakisztán egy különlegesen érdekes helyzet. Az ottani kusztossal sokat beszélgettem, hogy ott azért tényleg egy nagy kérdés, hogy hogyan élnek túl a testvérek. Vagy éppen ott vannak az afrikai területek, Dél-Szudán, Kongó, Marokkó, ahol mind-mind hát azért nagy üldözések közepette élnek a testvérek, vagy éppen Ruanda, ahol akár a provincián belül élnek meg etnikai konfliktusokat. Ezt is nagyon érdekes kezelni, hogyan lehet testvérként egymással élni, együtt élni különböző nációból ilyen terheltségekkel. Vagy ott van például Dél-Amerika vagy Közép-Amerika, ahol a különböző bandák, drogkartellek és egyéb hát szervezetek nehezítik meg a testvéreknek a sorsát, akik pedig a szegényekkel próbálnak foglalkozni. Ott például rendszeres, hogy a szegények melletti kiállás az bizony hát életveszélyes, és ezt a testvérek naponta megélik. Úgyhogy azért lehetett ebből a részéből is egy nagyon jó keresztmetszetet kapni Ferencességnek, hogy hány olyan helyen vagyunk jelen, ahol hát nem azok a kérdések, mint itt Európában, hogy most elhelyeznek egy másik faluba, vagy másik városba, és haj, mi lesz velem, hanem azt, hogy tudok élve maradni és szolgálni. Nagyon kemény dolgokat élnek meg rendtársak.
Alla giovinezza molto mi hanno perseguitato.
Dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, ma non hanno prevalso. Il Signore è giusto, ha spezzato il giogo degli empi. Siano come l'erba dei tetti, prima che sia strappata di secca. Passanti non possono dire la benedizione del Signore sia su di voi. Vi benediciamo nel nome del Signore. Come era nel principio e ora è sempre. Nei secoli dei secoli. Amen.
Szent Ferenc családja számtalan közösséget alkot a történelem folyamán. Ferences ihletettségű közösségek alakultak sorra. Hát Assisiben is a család több tagja jelen van, a kisebb testvérek, a magyar népszerű nevén a ferencesek mellett. Hát ott vannak klarisszák, minoriták, a Porcinkula kápolnácska köré épült épületegyüttes volt az otthona a nagykáptalannak, de hát találkoztak a családtagokkal is.
Magának a káptalannak az első napját, első munkanapját, amely egy lelki nap volt, ezt egy kapucinus atya, konkrétan a kapucinus generális tartotta, ő tartott egy lelki bevezetőt, és hát ez rögtön deklarálta is azt, hogy egy családból származunk, hogy fontosak vagyunk egymás számára. Volt egy külön olyan délelőtt, amikor a ferences család különböző vezetőit vártuk oda. Így egyrészt jelen volt a minorita generális, jelen volt a reguláris harmadik rendnek, amely összefogja azokat a férfi és női közösségeket, amelyek Szent Ferenc lelkisége szerint, de külön kongregációkban, kisebb közösségekben élnek. Ennek a vezetésének a képviseletében egy nővér volt jelen, aki köszöntötte a káptalant, és jelen volt ugyanazon a napon a kapucinus generális helyettes vagy vikárius, illetve szintén jelen volt Kauzer Tibor, aki a ferences világi rendnek a minisztergenerális ügyei magyar származású magyar testvér. Már maga ez a találkozás is fontos volt, és egy fontos jele volt annak, hogy egy család vagyunk, de igazából még a káptalant megelőzően volt egy nagyon fontos találkozója a négy nagy ferences közösségnek, tehát a minoritáknak, kapucinusoknak, reguláris harmadik rendieknek és nekünk, ahol egy következő három éves programot dolgoztak ki, ami egészen 2017-ig tart. Ez azért egy nagyon fontos dátum, mert a rend életében egy nagyon nagy töréspont volt 1517, amikor egyfajta megosztottság véglegesült a rendben.
Érdekes, hogy egybeesik a reformáció kezdetével. Luther akkor függesztette ki a pontjait, de ez attól függetlenül történt.
Így van, hát ennek lesz most ugye kerek évfordulója, ezért is nagyon fontosnak tartották ezek a vezetők, hogy addig bezárólag a közeledésnek egyfajta programját dolgozzuk ki. És itt a közeledés nem csak azt jelenti, hogy lelkiekben, hiszen eddig is azért elég közel voltak ezek a közösségek. Elég csak arra gondolni, hogy ezeknek a közösségeknek a fogadalomszövege szinte teljesen megegyezik. hanem valóban az is látszik, hogy vannak olyan közös vállalások, amelyekben érdemes együttműködni, és ezt az együttműködést erősíteni. Ilyen például a különböző ferences tanulmányi központoknak az összevonása, vagy közös működtetése, akár ez jelenteti azt, hogy, és ilyenek is megfogalmazódtak, hogy hát egyfajta egy nagy rendi központi egyetem létrehozása, és nem különálló egyetemeknek a működtetése, ennek például lehet, hogy lenne értelme. Itt még nem beszéltem a klarisszákról. A káptalan minden hetében egyszer egy esti zsolozsmát közösen valamelyik szent helyen tartottunk, így voltunk első héten San Damianóban, vagy így voltunk pont Szent Klára bazilikájában egyik nap, és ott találkoztunk a Clarissa nővérekkel, és hát ugyanígy utolsó héten pedig a Szent Ferenc bazilikában ünnepeltük közösen a vesperást a minorita testvérekkel.
Nagyjából a káptalan idején a YouTube-on sokak láttak egy elég furcsa kis videót, ahol dulakodás van a hívek és egy-két ferences szerzetes között Ausztriában. Nem értik a hívek, hogy ez micsoda.
Hát ezt én sem nagyon értem. Nyilván mindig nagyon szomorú látni, amikor ilyen tapasztal az ember. A hátteréről annyit, hogy amit ott lehet látni, azok a testvérek igazából Balkáról származó olyan rendtársak, akiket egy helyi egyházmegye vezetője hívott meg lelkipásztori szolgálatra Ausztriába, így nem is az osztrák provinciának a tagjai. És hát számomra egy nagy tanúsága ennek a történetnek, hogy nem véletlen az, hogy a rendi szabályokban nagyon le van szabályozva, hogy a testvérek mindig az engedelmesség alatt éljenek, lehetőleg legyen közvetlenül közvetlen elöljárójuk, aki figyelni tudja őket. Nyilvánvalóan lehetnek olyan élethelyzetek, ahol időlegesen ebből kikerülnek testvérek, de ez bizony tud nehézségeket szülni. Én azt gondolom, hogy itt is valami hasonló történhetett, hogy nem tudjuk, mi volt pontosan a háttérben, ki mondott először csúnyát, ki lögdösödött először, nem tudjuk a kontextust, de azt gondolom, hogy ebből az eseményből is nagyon látszik, hogy hát kicsit egyszerűbben is szoktuk mondani, hogy a testvérek ne kószáljanak engedelmességen kívül, ez egy nagyon fontos szabály a rendnek, az, hogy mindig valóban olyan szabályozott életük legyen, amelyben ezek a fajta kihágások, ha még esetleg egyszer-egyszer meg is történnek, visszajelzést kapnak, és megpróbálják őket a helyes útra terelni.
A másik téma örvendetesebb. Június általában az egyházmegyékben is a papszentelések időszaka. Szomorúan hallom, hogy van olyan egyházmegye, ahol először fordul elő, hogy nem lesz papszentelés idén, vagy talán több is van olyan. A ferenceseknél június 13-án papszentelés lesz, Veres András püspök szentel föl egy testvért Zalaegerszegen. Hol tart a rendtartomány utánpótlás kérdésében, illetve ez a papszentelés mit jelent, hány papja van a rendtartománynak, és hát hogyan néz elébe ennek az örvendetes eseménynek a tartományfőnök?
Mindig nagy öröm, amikor a rendtartományban új papot szentelünk. Nyilván ez most abból a szempontból érdekes, hogy utolsó években többször volt arra példa, hogy egy-egy testvér, laikus testvérként kezdte meg a örökfogadalmas életét rendi közösségünkben, és aztán évek során, mivel elvégezte a teológiát, mivel hitoktatott, mivel beleszokott egy lelkipásztori kisegítői életbe, egyszer csak úgy rádöbbent, hogy ő neki mégiscsak papi hivatása van. Kornél testvér is ilyen testvér, aki 5 évet élt rendi közösségünkben örökfogadalmas laikus testvérként, hitoktatott, és szépen ez alatt megérett benne a papi hivatás. Azt gondolom, hogy ez azért is nagyon örvendetes, mert ilyenkor azt látjuk, hogy ez egy átgondolt, átimádkozott, tapasztalatokra épülő hivatás, nem egy elkapkodott vállalás. Az előző években azért mi is azt éltük meg, hogy egy-egy papszentelésünk volt. Ennek persze az is oka volt, hogy nagyon sokan úgy jöttek ki a növendékházból, hogy ők laikus testvérként fognak közöttünk élni. Hivatás gyakorlatilag azért mostanában minden évben adódott, minden évben megadta Jóisten ezt a kegyelmet. Voltak évek, amikor viszonylag kevés, most is ugye egy novíciusunk van jelenleg, de jövőre úgy tűnik, hogy 6 testvér fogja megkezdeni a noviciátust, és 5 vagy 6 jelölt testvérünk lesz, amire hát, hogyha azt mondom, hogy 2 év alatt mondjuk 11-12 új hivatás van egy rendi közösségnek, az nem kis dolog.
És hát gondolom, hogy európai országokba körülnézve, hát nem állunk túl rosszul.
Valóban nem állunk túl rosszul. Én azt mondom, hogy a mi rendi közösségünkben most az egy viszonylag szerencsés helyzet, hogy ha nem történik valami nagyon nagy dolog, akkor a következő 5-6-7 évben nagyjából a mostani létszámot fogjuk tudni vinni, amennyien akár növendékévekben meggondolják magukat és elmennek, vagy magához szólítja a teremtő, vagy más ok miatt esetleg kikerülnének a rendi keretből, körülbelül annyian kezdenek is, tehát egy nagyjából átlagos számot hozunk, 100 és 110 között. Az egész rend viszonylatában ez érdekes, mert valóban látjuk, akár én magam is láttam a káptalanon a provinciáknak az előregedését. Ez általában a hagyományosabb, régebbi területeken lévő, hagyományosan keresztény területeken lévő provinciákat jelenti, bár azért pont itt az utolsó évben azt tapasztaltuk itt Európában, hogy minden tartománynak van növendéke. Van olyan tartomány, amelynek évek óta nem volt, és most van neki 3 is. Úgyhogy ez viszont egy reményre okot adó dolog. És ugyanakkor ott van az, hogy ott vannak azok a rendi közösségek, provinciák, vagy még kisebb rendi egységek, akik pedig rendkívül nagyszámú hivatással élnek, akár már itt Európában is. Azért a horvát, bosnyák provinciáknak nagyon komoly az ellátottsága, lengyelek között is van akinek, ukránoknál, hát Ázsiában ott egészen megdöbbentő számokat tapasztalunk. Dél-Amerikában is vannak szép számmal, bár ott már nem annyira magas a szám. Afrikában szintén nagyon szép növendéklétszámok vannak, úgyhogy azt gondolom, hogy egyik oldalról valóban megélhetjük azt, hogy van egy csökkenés, van egy előregedés, de ugyanakkor van egy ellenhatás. És nagyon érdekes volt a káptalanon az egyik beszélgetésben valaki így levezette az utolsó néhány száz évet, hogy a rendben nagyon sok olyan helyzet volt, hogy egy területen elkezdett zsugorodni a rend, és ugyanakkor kezdett el növekedni máshol. Ez nagyon sokszor megtapasztalható volt az életben. És végül pedig, ami nekem egy nagyon-nagyon szép dolog volt, ez a holland provinciáról szóló kis megjegyzés. Ők ugye egy olyan provincia, akik nagyon nagy rendtartomány voltak, nagyon erősek, nagyon sok kezdeményezésük, nagyon sok missziójuk volt. Most ők is azért egy előregedő folyamatban vannak, bár egyébként pont ő nekik most vannak novíciusaik szép számmal. És olyan érdekes volt látni, hogy az ottani tartományfőnök mind a mai napig tartja azokkal a rendtartományokkal vagy kusztódiákkal a kapcsolatot, akiket ők alapítottak. Ezek az ő leány provinciáik, vagy hát egyéb ilyen gyermekeik. És olyan érdekes volt, hogy ők most egy előregedő provincia, de itt volt 7 olyan leány provinciájuk, amelyik mindegyik növekszik. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy ha lehet, hogy itt Európában ők esetleg össze is zsugorodnak, megszűnni nem fognak szerintem, de még akkor is volt értelme annak, amit tettek, szolgáltak, és ilyen módon is látszik a gyümölcsük, hogy 7 ázsiai provincia mindannyian pedig gyakorlatilag az ő alapításukból él.
És hát el tudom képzelni, hogy abból a ezekből a harmadik világbeli fiatal provinciákból a holland rendtartomány kicsit megtámogatására mértékkel, de jönnek is testvérek.
Így van, a holland provinciában már most több indiai testvér szolgál, tehát ez valóban egy ilyenfajta visszaigazolása is mindannak, amit tettek. Hogy
egy másik rend életében közvetlen élményem van róla, a Verbitáknál egy Indonéziában működő, sok évtizedekig működő magyar misszionárius, Mészáros Ferenc rengeteget keresztelt, és sok Verbita hivatás született az ő területéről. 2 olyan Verbita szerzetest is keresztelt, akik most itt vannak Magyarországon. Mészáros Ferenc most már visszaadta lelkét a teremtőnek, de az általa keresztelt indonézek itt vannak Magyarországon, és gyakorlatilag a létükkel köszönetet mondanak azért, amit a magyar misszionáriusok tettek a fiatal egyházak talpraállásáért.
Így van, és én azt látom, hogy nyilván sokszor megkérdezzük, hogy miért van értelme a misszióknak, vagy van itt is elég munka. És hát egyébként így is van, meg nyilván, amikor missziót kérnek az embertől, akkor kétszer is meggondolja. Azt gondolom, hogy önmagában annak is van értelme az Anyaszentegyházban, hogy van egyfajta keveredése a kultúráknak.
Egyetemesek vagyunk végül is.
Egyetemesek vagyunk, és főleg itt én azt gondolom, hogy az európaiaknak, Európában nevelődő, itt szocializálódó embereknek nagyon-nagyon fontos, hogy kicsit kilássunk ebből a világból. Épp úgy, ahogy egy Ázsiában élő ember számára is fontos, hogy találkozzon az európai kultúrával, az itteni értékekkel, nekünk is nagyon fontos, hogy egyrészt találkozzunk egy másfajta gondolkodásmóddal, de akár az is, hogy találkozunk azzal, hogy nagyon-nagyon jól élünk itt Európában, és azok a gondok, amik nekünk vannak, hát azok azért máshol nem ezek a gondok. És hogy kicsit kimozduljon az európai ember abból a kényelemből, amelyben él, még akkor is, hogy tudjuk, hogy itt Európában is van nagyon nagy szegénység, fizikai nyomor is, lelki nyomor is, és anyagi nyomor is. Látjuk, persze, de mégis azért sokszor eszembe jut akár egy nagy káptalanon, hogy azokat a testvéreket, akikkel beszélgetek, azokat úgy egyszer elhoznám Európában, és úgy leültetném az embereket köréjük, hogy beszélgessetek, hogy nektek mi a tapasztalatotok, hogy mit éltek meg mondjuk Indonéziában, amikor keresztényként ott vagytok. Ebből nagyon sokat lehetne azért tanulni.
Amicus Seraphico, Cesara Lagum Retus Velo, Aspectu Pacifico, Affisus Quebro Cistelo, Potento Servus Redentore, assumi passibile, lumen patris esplendore, ambium tamum ille, verbo.
Vasárnap 14-én jótékonysági est lesz a Zeneakadémián a kárpátaljai rászorultak megsegítésére. Említettük, hogy a rendtartománynak, a Magyar Ferences rendtartománynak a missziós tevékenysége Kárpátaljára koncentrált az elmúlt bő negyed évszázadban, és hát ennek a keretében kerül ez a koncert megrendezésre. Egy négykezes zongora hangverseny a program, Schubert műveket adnak elő, mindenki próbál talán segíteni, de hogy néz ki most a missziójuk?
A jótékonysági est nyilván egyfajta közvetlen bevételt is jelent, majd a Ferences Alapítványon keresztül a Ferences kint tartózkodó testvéreken keresztül az ottani emberek számára. Másrésztről valóban egyfajta figyelemfelhívás. Amit én most tapasztalok kint élő rendtársaktól, hogy továbbra is leginkább a pénzadományok azok, amelyek a legtöbbet jelentik. Egyrésztről azért, mert a különböző rezsiköltségek és gyógyszerköltségek azok, amik nagyon nehézé teszik az ottani életet. Ez utóbbi a gyógyszerköltségnél ugye az a nehéz, hogy gyógyszert átvinni a határon gyakorlatilag nem nagyon lehet. Emiatt jobb, hogyha azt kint veszik meg. A rezsinél pedig azt látjuk, hogy ez különösen majd az ősz télbeáltával lesz nagyon nehéz, hiszen most emelték a gázárát, és hát ezt majd nyilván következő fűtési szezonban fogják nagyon, nagyon megérezni. A másik, amit kint lévő testvérek próbálnak, hogy az ottani karitász munkát úgy szervezzék, hogy ott valóban helyben beszerzett termékekből helyben tudjanak segíteni. Sokszor elmondtuk, hogy a helyben beszerzett terméknek az az értelme, hogy az, akitől beszerzik, azt is segíti. Nem torzítja az ottani gazdaságot, bár hát egy olyan államban nyilván már sok minden torzítja a gazdaságot. Egy kívülről bevitt folyamatos adomány, hanem ott helyben költik el a pénzt, és hát nyilván azt is segíti, aki kapja. Mi azért valóban ezen dolgozunk, hogy amit anyagi támogatást kaptunk, és hát eddig a mai napig hozzám eljutott információk szerint a rendtartomány 32 millió forintot tudott gyűjteni elmúlt hónapokban. Ebből nyilván majd a nagyszülési központú Karitász fogja a legtöbbet kiosztani, hiszen ott van egy szegény konyhája a rendi közösségnek, helyi plébániának és Karitásznak. Azon keresztül nagyon sok kakat el tudunk érni, de ugyanígy a kint lévő többi plébániánkon keresztül. Ez most még szerveződik, hogy hogyan fogják megkapni ezeket a segítségeket, de azt is látjuk, hogy kint lévő rendtársaink elsősorban most arra koncentrálnak, hogy egy olyan struktúra legyen, amiben amennyire lehet biztonságosan, igazságosan, és hát a legszegényebbeket megtalálva tudjanak segíteni az ott lévőknek. Minden támogatást nagyon köszönünk, amelyet ehhez kapunk.
Nyakunkon a nyár, Dobszai Benedek két évtizede gondozza, vezeti a Nagyboldogasszony napján induló és Szent István napján érkező zarándoklatot Esztergomból Mátraverebé Szentkútra. Nem tudom, hogy tartományfőnökként részt tud-e még venni ebben a szép zarándoklat szervezésben, de mindenképp egy vadonatúj Szentkútra érkeznek majd a zarándokok.
Valóban Varga kapisztrán atyával indult el ez a zarándoklat, és hát én mindegyiken valamilyen szinten részt tudtam venni, és hát most már sok éve ugye én szervezem. Tartományfőnökként is a koordinációja nagyobb rész megmaradt rajtam, bár most testvérek nagyon szépen átvállalnak egy-egy részterületet már ebben az esztendőben. Én magam is jelen leszek a zarándoklaton, még hogyha valószínűleg közben lesz is egy fél nap, amelyet máshol kell töltenem. Ez egy olyan programja a tartománynak, amit azért nagyon szeretek, mert egy nagyon közös vállalás, nem egy-egy rendtársom múlik, hanem egyszerre már azzal, hogy jelen van az a 10-12-13-14 testvér, növendékek és paptestvérek, egyszerű fogadalmasok és örökfogadalmasok, ami egy nagyon-nagyon fontos, hogy közösen együtt ott vagyunk. A másik, hogy ennek az arándoklatnak a mindennapja valamiképpen azért hasonlít ahhoz az élethez, amelyet élünk, hogy reggeli közös imádság, esti közös imádság, közös szentmise, közös együttlét este vidámságban, együtt csinálunk valamit. Ez nagyon ferences mind, és hát ezt egy kicsit kinyitjuk, és ebbe várjuk igazából mindazokat, akik eljönnek. Nyilván az, hogy együtt szenvedünk, együtt gyaloglunk, együtt örülünk, ez megint csak egy olyan lélektani állapot, hogy jó lehetőséget ad arra, hogy egyszerűen érdek nélkül beszélgessünk emberekkel, közel legyünk hozzájuk. Én ezt nagyon fontosnak tartom itt az arándoklatoknál, hogy itt tényleg együtt vagyunk. A ferences testvér és a világi, vagy éppen egy szerzetes nővér és világi. Úgyhogy ez valóban egy fontos vállalása és programja a nyárnak. Most is mindenkit szeretettel várunk, aki le tudja gyalogolni ezt a 135 kilométert.
5 nap alatt és egy olyan Szentkútra érkeznek, amelyet még a korábbi zarándokok nem láttak.
Így van, mostanra teljesen elkészült, tavaly azért már részben láthattak belőle elemeket, de most valóban már a zarándokház is elkészült, úgyhogy tényleg egy olyan Szentkútra érkezünk meg, amely méltó módon fogadja a zarándokokat. Maga a hivatalos átadása egyébként Szentkútnak a szeptember 5-én lesz, amikor véglegesen lezárul a projekt, és Bíboros atya jelenlétében, illetve hát valószínűleg majd állami vezetőknek a jelenlétében megtörténik a hivatalos átadás, de mi már előre kipróbálhatjuk, amit ott építettek.
Vibrai del lavoro delle tue mani, sarai felice, godrai d'ogni bene.
Dobszai Benedekkel beszélgettünk, a nagykáptalanról most érkezett haza Assisiből, a Magyar Ferences Rendtartomány provinciálisaként vett részt ezen a nagy tanácskozáson. Hát tekintettük a ferencesség helyzetét határokon belül és világviszonylatban. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szerdahelyi Csongor.
Kettesben.